Kedves testvérek! Bármennyire is Mária tisztelők és tisztelő vagyok, nem akarok kiábrándítani senkit, de engem úgy a csodák nem nagyon érdekelnek. Megindoklom, hogy miért, azért, mert ha történik csoda, ha nem, az én életemhez nem igen tesz hozzá talán semmit. Bejártam Európa majdnem összes Mária kegyhelyét, Mária kegyhelyen élek most is, Mária cellbe, de sosem érdekeltek azok, hogy hogyan történtek csodák. A kérdés csupán mindig az, hogy ha történtek is csodák, jobbak lettek az emberek? Azt azért elárulom, hogy az összes Mária kegyhely közül egyetlen egy volt rám hatással, Medjugorje, mégpedig azért, mert ott igenis tudok arról személyesen, hogy sok ember megváltoztatta az életét. Ott még láttam tömeges gyóntatást a világ minden tájáról lévő papoknál, a világ minden tájáról érkező emberek szentgyónásukat végezték, és biztos voltak olyanok közöttük, akik hittek abban, hogy a bűnük meg van bocsátva, mert volt igaz bánatuk. Egy csoda azért történt az életemben, ami rányomta az egész életemre a bélyegét, és ez az, hogy amikor én 3,5 évesen elkezdtem minisztrálni szülővárosomba, akkor mindig én tartottam az áldoztató tárcát, ami még most is megvan, 60 év után, és használják, és én akkor nagyon pimaszul figyeltem az embereknek az arcát. És láttam azt, megéreztem, hogy vannak emberek, akiknek az a szentáldozás jelent valamit. És akkor megkaptam azt az isteni csodát, hogy nem felnőtt hittel, csupán csak 3,5 éves gyerekfejjel. Megéreztem, elfogadtam azon a szinten, ahogy ezt el lehet fogadni, hogy itt valami nagyon nagy dolog van. Azóta ma már tudom, hogy az életemben és a te életedben is így kellene, hogy legyen. Az oltári szentség a minden, a többi a semmi. Máriával kapcsolatban, amit nekem kell tudnom, és amin el szoktam gondolkodni, hogyha róla olvasok, vele kapcsolatban nekem elég az a nagyon kevés, ami a Szentírásban van. Mindig el szoktam gondolkodni az olvasottakon, és elképzelem magam elé, és amikor azt mondják emberek, hogy ők Máriás életet élnek, akkor mindig magamban mondom, hogy no, azért ez nem olyan egyszerű, mert hogyha valaha is egyszer az itt ülők közül elgondolta valaki azt, hogy Máriának milyen élete volt, csupán csak a Szentírás alapján, nem hiszem, hogy olyan könnyen vállalnánk, amit ő tett és ahogyan élt. Az egy krimi, egy élet krimije. Most ugye azt a részt olvastuk, amikor meglátogatja Mária Erzsébetet. Tudjuk, hogy miért, mert az angyal mondta neki, hogy lám, rokonod Erzsébet, aki idős gyermeket vár. Nem azért ment, hogy az ő titkát, hogy ő is gyermeket vár, ezt elmondja. Ez nem tartozott másra, egyelőre csak Istenre és ő rá. De vannak az ember életében olyan dolgok, és remélem, hogy a te életedben is van olyan, hogy csak rád, meg az Istenre tartozik. Ez persze csak azok életében van meg, akik élő kapcsolatban élnek Istennel. Mert az isteni titkokat, amiket kapunk magától az Istentől, nem olyan könnyű elfogadni, megérteni, sokkal könnyebb kifecsegni. Hisz amúgy is egy fecsegő világban élünk. Mária egyszerű ok miatt ment Erzsébethez. Ha idős, és mert rokon. Mert úgy látszik, hogy jobba volt, mint rokonnal. Hát már ez is egy fantasztikus, nem? Te például jobba vagy a rokonaiddal? Ment segíteni. Ez volt akkor a legfontosabb. A tiszta szív ez diktálta. A tiszta szívű ember, és csak is a tiszta szívű ember, az mindig tudja, hogy mit kell tenni. Megfigyeltem, hogy emberek összeállnak fecsegni és beszélgetni, és elmondják egymásnak mindenféle gondjukat, bajukat, meg értesüléseiket, és nem tudnak egymásnak segíteni, de elmondják. Egyszer bele kellene kényszeríteni magunkat abban a helyzetben, hogy olyanoknak mondjuk már el gondjainkat, bajainkat, akik tudnak segíteni. Ez pedig maga az Isten, a Szűzanya és a minden szentek. Szoktál így velük beszélgetni? Nagyon jó lenne. Máriának, amit az angyal mondott, azt nem az angyal találta ki, hanem azt az Isten találta ki. Amikor Szent Pált ledobta a lóról az Úr, akkor az volt az első kérdés, hogy ki vagy te, Uram, és mondd, mit kell tennem. Szent Pál óta minden szent és minden jó keresztény megkérdezte és megkérdezi minden áldott nap. Mondd, Uram, mit tegyek? Mert a keresztények legtöbbje megálmodta a saját életét önmaga és a családja számára. Nekem is van minden nap tervem önmagam számára, családom és szeretteim, meg azok számára, akik rám vannak bízva. De ma már felnőtt fejjel tudom azt, hogy Istennek is van egy terve minden áldott nap számomra, családom számára és szeretteim számára. És ebben az a poén, az az érdekes, hogy az Isten terve mindig jobb számomra, mint az a terv, amelyet én találtam ki magam számára. Ezért gondold át, amit te kitaláltál gyereked, unokáid, meg magad számára a jövőt illetően. Biztos, hogy jó az. Nem biztos, sőt, talán egyáltalán nem. És ez is lehet szenvedésed egyik oka nap, mint nap. Mária, amit vállalt, nem tudta a holnapot sem, de vállalta, mert Istentől kapta, és nem szégyelte. Te tudnád vállalni az emberek előtt minden áldott nap Istent? És most nem mondd azt, hogy idős vagy, meg neked ehhez adottságod nincs. Te hirdeted az evangéliumot? Nem kell kimenni az utcára és verni a mellett, hogy én keresztény vagyok, de mondd. Látják az emberek rólad azt, hogy te keresztény vagy? Vagy eltitkolod? Aki el tudja titkolni azt, hogy ő keresztény, az biztos, hogy nem keresztény. Mert aki keresztény életet él, azt nem lehet eltitkolni. Valaki megkérdezte, és sokan kérdezik egymástól is, meg mástól is, hogy hiszel Istenben? Persze, ezt úgy mondják az emberek minden gátlás nélkül. Hát mindenki hisz valamiben, nem? Hiszünk az Istenben. Én ezt már régóta kijavítom, ha engem kérdeznek. Ezzel kiakasztom, bocsánat a szóért, ezt használom a templomban, kiakasztom a papságot is, meg a kérdezőt, bárki legyen az, hiszek Istenben? Hiszel Istenben? Erre azt mondom, én csak az oltári szentségben hiszek, semmi másban. Azt szokták mondani, hogy imádkozom. Hát én minden nap elmondom a rózsafűzért, meg imádkozom a gyerekért, családért, mindenkiért. Én jóba vagyok az Istennel. Tényleg? Mondok egy kritériumot. És találj ki jobbat, nem én vagyok a mindenható, hogy nekem el kell hinni. Tudod, milyen kapcsolatod van az Istennel? Olyan kapcsolatod van az Istennel, amilyen kapcsolatod van az oltári szentséggel. Ez a mérce. Ha semmit nem mondasz neki, azon kívül se sokat mondasz Istennek. Ha te vasárnap templomba jössz, ez kevés. Vicc. Majd amikor Krisztushoz jössz, ha mi elhinnénk azt, hogy Jézus Krisztus itt van valóságos módon, hitünk értelme, egész életünknek a központja és értelme, akkor nem lenne egy vasárnap sem, amikor mulasztanánk a vele való találkozást. De látod, van akkor a hitünk. Hívtak mostanában haza, és mondták az egyik atya, hogy te gyere, képzeld el, van egy örökimádási kápolnánk. Hát ha mondom, ez egy fantasztikus, ez az én világom, ez jó lesz nekem, de hát én szerettem volna, de a főnök az Úristen nem. De tudod, hol dől el a te életed és a családod élete? Itt, ezen a helyen, sehol máshol, itt. Kérdezd a hitet, hogy elfogadt az Istentől és Máriától. Mikor Mária elmegy Kánába, és az az egy mondat, hogy tegyétek meg, amit mond, mondja a szolgáknak, mi ezt egyszerűen kilőttük az életünkbe, ez bennünket nem érint, ez nem érdekel bennünket. Hát nem vagyunk ott, nem voltunk ott a mennyegzőn. De a tegyétek meg, az érvényben van a világ végezetéig. Hogy mit? Amit mondott Jézus. Ő mondta, nem az apostolok, nem az evangelisták. Tartsátok meg a parancsaimat. Nem nehezek. Semmi többet nem mondott. Tartsd meg, te megtartod? Vagy csak az egyiket? Megfigyeltem, hogy az az ember, az a keresztény, aki egy parancsolatot nem tart meg, akkor életbe lép a dominó elmélet. Minden borul, az a többit se tartja meg. Megfigyeltem nyugaton, hogy ugye gyónás nincs, mert nincs bűn. És mindenki áldozik. Az is áldozik, aki az ötödik férfival él, vagy a hatodik feleséget, vagy élettársat nyűvi. Jön áldozni. Gyónás nincs, akkor a szentáldozás nem ér semmit, házasságnak semmi értelme nincs, és lehet sorolni. Tudod, kijöttek, menekültek Erdélyből, arra a plebániára, ahol éltem 11 évig, keresztények, feleséget cseréltek. és gátlástalanul jöttek áldozni. Aztán mégiscsak tönkre ment az életük, nem az Isten tette tönkre és büntette meg őket, ki nem tartja meg a parancsokat, szétesik az életre. Megfigyeltem azt, hogy a drog és az alkohol az egy borzalom. Az szétszedi az embert. De megfigyeltem, hogy a keresztényeknél ugyanilyen életet romboló és tönkretevő dolog a gyűlölet és a harag. Sose tudtam elképzelni, hogy az, aki haragszik és gyűlöletben él, csak egy személlyel, csak egyel, a többit én nagyon szeretem. Hogy a bánatban van az, hogy oda mer menni áldozni például, és ezt nem tartja bűnnek. Nem tartotta ezt egy mérhetetlen pofátlanságnak Istennel szemben. Igen, te kellene valami pozitív dolgot megfogalmazni. Amúgy különben milyen állapotban vagy, ezt elfelejtettem a legelején kérdezni. Nem a melegtől milyen állapotban vagy, attól én is padlón vagyok. De úgy, hogy vagy? Jól érzed magad a bőrödben? Hogy van a családod? Pusztul? Tönkrement minden? És mondd, szeretsz élni? Én nagyon szeretek élni. Főleg azóta, mióta felfedeztem, hogy az élet ajándék. És az Isten ajándéka. És a hideg rász ki, amikor emberek elkezdik mondani azt, hogy mit tett velük az élet. Ez sosem kérdés. Egy kérdés van ezzel kapcsolatban. Te, aki ajándékba kaptad az életet Istentől, te mit tettél vele? Mit tettél ezzel az élettel? Négy dolog van a világban, ami a világot megváltoztatta nagyon rövid időn belül gyökeresen. Az iránytű, a puskapor és a könyvgyomtatás feltalálása. És amit már mi is átéltünk, és már a gyerekek is átélik, az az internetnek a világa. Gyökeresen megváltoztatta az egész világot. Ezelőtt 30 évvel telefont nem kapott a családunk, ma már bármelyik pillanatban a világ bármelyik pontján élő szeretteddel élő kapcsolatba tudsz lépni, hallod és látod. De ettől nem lett jobb a világ. Egy dologtól lenne jobb a világ. És ezt, mivel keresztények vannak itt, nem a istentelen emberek tömegei, azt mondanám, egy dolog megváltoztatná a világot, jobbá tenné. Ha a keresztények keresztény módon kezdenének élni. Én vallom azt, jó, nyisd ki a füledbe és kapcsolhatod a biztonsági övet, hogyha kell, elrepülj. Azt tudom neked mondani, egy keresztény családot, magát kereszténynek mondó családot egy dologgal lehet kiakasztani, de teljesen. Ha abban a családban egy ember, egy, mondom egy, mutatom is, egy, elkezd keresztény módon élni. Aki megtartja a parancsokat, és elkezd szeretni. Ez az egyetlen dolog, énekeljük is, hogy Szentlélek Úristen újítsd meg a föld színét. Mit értesz te ez alatt? Ha az emberek jobbá válnak, ha Isten az első az életükben, tényleg, ami neked igen, vagy második, ez Isten nem szereti a dobogón a második helyet, csak az elsőt. Egy ember, aki jóvá válik, az meg tudja változtatni a környezetét és a családját. Hagyd már abba a sírást. A szentek megváltoztatták a környezetüket. Egy Teréz anya, amikor azt mondta, hogy na akkor most minden, Isten az első helyen van, akkor megváltozott ő is, meg a környezete is. Ja, Teréz anyától, amit írt, meg amit írtak róla, azt mind elolvastam magyarul, meg németül, és az, aki a legtöbb időt eltöltötte vele, az nem messze lakik Mária Celtől, egy osztrák pap, jóval fiatalabb nálam, és Isten bocsássa meg, az Teréz anya egész életművéből egyetlen egy mondatot jegyeztem meg. Vidd haza, gondolkodj rajta. Ez a mondat a következő. Azt mondta a Teréz anya, hogy egyetlen egy bűnt sose kellett meggyújni a gyóntatószékben. Soha senkiről nem mondott rosszat. Nézd meg, az életed nagy része az, hogy panaszkodsz a családodról, menyedről, anyósodról, férjedről, feleségedről, és kész. Ezzel telik az idő, és várod a csodát. Próbálj meg kritika nélkül élni, te, aki mindent látsz, jó és rossz dolgot, jó és fals embereket. Kritika nem teszi az életedet jobbá. De az az ember, aki lemond a családjában és mindenhol a kritikáról, az az ember egy más dimenzióban kezd élni, és más dimenzióban látja a világot. Az ilyen ember másképp látja az Istent, önmagát, embertársait, a természetet, mindent. Próbáld ki, megéri. Valami fantasztikus nagy dolgot tehetnél a családodért. Segíthetnél rajtuk. Máriának nem volt akármilyen élete. Nagy élményben volt részem, amikor Rómában megnéztem a Piétát, Michelangelo Piétáját. És ha megnézted egyszer, akár képen is, meg lehet nézni interneten is, Piéta, megnézed, és akkor azt látod, hogy Mária a halott fiát tartja az ölében, és Máriának az arca fiatalabb, mint a fiájé, Jézusé. És megkérdezték a Michelangelo-t, a kortársa, hogy viccelsz főnök? Hogy lehet az, hogy vagy a bánatban van az, hogy egy anyának az arca fiatalosabb, mint a fiájé? A szenvedő édesanyáért. A következő választ adta a Michelangelo. Ide figyeljetek! Az igaz, hogy Mária a fájdalmas anya, és soha egyetlen egy édesanya nem szenvedett annyit, mint ő. De az, hogy ő Istenhez tartozott, ez az öröm és ez az erő, de főleg öröm, felülírta minden fájdalmát. Minden fájdalmát. Győzött az öröm a fájdalmon. Ezt akartam kifejezni. A Teréz anya is, hát szoktam mondani, hogy ő neki az arca olyan volt, mint egy jól megrágott, kiköpött rágógumi. Ráncos. Nem sminkelte magát soha, de a jóság az átsütött az arcán. Nem is értem az asszonyokat és a hölgyeket, hogy miért sminkelik magukat, szépek legyenek. A szépség az egy belső dolog. Azt nem lehet eltakarni, de vigyázz a gonoszságot sem. Hát, muszáj befejezni. Most, amikor jöttem, az jutott eszembe, hogy 1979-ben, amikor szenteltek, akkor első hittanos csoportom az, azon a helyen, ahol működtem, mint káplán, 92-en voltak. És akkor az áldozá mise előtt odaállt elém a csoportból egy kislány, és hát mondom, hogy vagy. És életemben először meg utoljára azt mondtam egy hölgynek, egy 7 éves hölgynek, hogy szép vagy. Azóta nem mondtam senkinek, mert képesek a hölgyek elni. Tudod, mi volt a válasz? Egy ilyen felvágott nyelvű kislány volt, azt mondta, hogy tudod, mi a pláne? Belül is ilyen szép vagyok. Na, ki mernéd mondani? Hát, ha még nem. Nem baj. Dolgozz rajta. Én amikor gyerek voltam, és be akartam fejezni a gyónást, mert mindig leszúrt a pap, és hogy megver a Jóisten, akkor már elegem volt ebből. Én nekem, ha már bevallom a bűneimet, akkor ne szúrjon le senki. Az anyám se, meg az apám se szúr le. Dicsérni nem dicsértek meg. De jött egy pap, és egyszer azt mondta, a gyónásom után, figyelj, kezdjen küzdeni. Emberek, itt lévők, kezdjetek el küzdeni. Amikor ma innen hazamentek, kiléptek a templomból, senki ellen ne küzdjetek. Nincs az az ember, aki ellen küzdenetek kell, csak önmagatok ellen. Engedjétek, hogy Isten megfaragjon benneteket az üdvösségért, de csak az üdvösségért megéri. Itt van a sínt.